Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Sok szeretettel köszöntjük a ma megjelent gyülekezetet, vendégeinket is. Egy kicsit csalódott vagyok, mert már múlt héten sokkal többen voltunk, vagy a tegnapi örömteli események után fáradtok ki sokan, vagy pedig nem tudom, hol vannak a többiek, de aki itt van, annak mindenképpen örülünk. Egy pár mondatos bizonyságtételt hadd mondjak, hogy énekeljük ezeket az énekeket, és énekeljük, hogy szívem nem fél, és közben fél. Tehát ezt úgy csináljuk, mint ahogyan Nemecsek Ernő, amikor mászott föl azon a bizonyos farakáson, hogy ne félj, Nemecsek, hogy a tenger az annyira erősnek tűnik, és az előttünk levő hullámok annyira nagyok, hogy igenis vannak krízisek, vannak bajok, amiben megrettenünk. És az énekben, amikor ezt énekeljük, hogy szívem nem fél, akkor csak az arról teszünk bizonyságot, hogy hisszük, hogy ő nagyobb, mint a hullám. Nagyon sokan vannak a gyülekezetben olyanok, akik valami krízissel küzdenek, őértük mondom ezt, és őértük is szól az imádság. Azért kell ezt kihangsúlyoznom, mert amikor idejön mindenki, akkor úgy néz ki, hogy mindenki az ünnepi ruhájában, ünnepi arcával van itt, de nem tudhatjuk, hogy a másik milyen terheket hordoz. És azt szeretném, hogyha ezek a terhek nem... Tehát azért, mert vannak ezek a terhek, ettől mernénk eljönni ide. Tehát ez nem csak a jól fésült ünnepi közösség, hanem a megterhelt emberek közössége is. Így legyünk együtt, és így készüljünk az úrvacsorára is. Isten igét olvasom most a két igehelyről is, Mikás proféta könyvéből, a 6. részből, és Lukács evangélium a 17. részéből. Mivel járuljunk az Úr elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égő áldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal? Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Aztán így szólt Jézus a tanítványaihoz. Lehetetlen, hogy botránkozások ne essenek, de jaj azoknak, aki által esnek. Jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe vetik, mintsem egyet is megbotránkoztassanak a kicsinyek közül. Vigyázzatok magatokra. Ha vétkezik ellened atyád fia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. És ha naponta 7-szer vétkezik ellened, és 7-szer tér vissza hozzád, ezt mondva megbántam, bocsáss meg neki. Feleljünk Isten igére, imádkozzunk. Rengeteg öröm és bánat az, ami a szívünkben van, Urunk, és olyan sokféle hullámvasutat járunk meg. Szeretnénk a örömünket is, és a bánatunkat is most idehozni te eléd. Szeretnénk az örömeinkért hálát adni, szeretnénk megemlékezni róluk, és szeretnénk téged dicsérni értük, és ünnepelni téged. Hogy szeretsz minket, és hogy láthatjuk a szeretetednek, az örömödnek a szépségét, az újongását, és átélhetjük ezeket, és nagyon köszönjük, Urunk. És úgy hozzuk eléd a keserveinket, a bánatainkat, hogy kihez vihetnénk, és kihez öntetnénk ki, mint hogy te előtted. Szeretnénk ezt is megosztani veled, szeretnénk, hogyha mindazt, ami nekünk nagyon nehéz, azt tudnánk rád számítani, tudnánk veled együtt hordozni, és erre kérünk, édesatyánk, hogy mutasd meg, hogy ezek a nehézségek is mire vezetnek el minket, hogy miben csiszolnak minket. Megvalljuk, Urunk, hogy nagyon nem szeretjük őket, nagyon nem szeretjük a fájdalmat, a szenvedést, és mégis köszönjük, hogy abban bízhatunk, azt énekelhetjük imádsággal, hogy a tengerben is a viharban is te nagyobb vagy, és te rád nézhetünk. Szeretnénk minden krízisünket így átélni, és szeretnénk most is megkapni azokat az igéket, azokat a vigasztalásokat, erősítéseket, buzdításokat, amik átemelnek ezeken a kríziseken. Azokért is imádkozunk, Urunk, akik nem lehetnek itt, kérünk, hogy adj lehetőséget, hogy továbbadjuk nekik az bátorító üzeneteidet, és a közösséget te veled. Könyörünk most az ige hirdetőkért, most itt közöttünk Gáborért, aki majd igével szolgál közöttünk, és a gyermekek között szolgálókért is, hogy szent lelkeddel segítsd meg, áld meg őket. Hadd tudjanak mindent átadni, amit te akarsz nekünk üzenni. Kérünk, hogy nyisd ki a ige hallgatók a mi szívünket is, hogy be tudjunk fogadni, rá tudjunk csodálkozni a szeretetedre, hogy megkapjunk téged szent lelkeddel. Köszönjük, hogy erre hívsz minket most. Áldunk téged. Amen.
Kedves gyülekezet, hallgassuk meg nyitott szívvel, figyelemmel Istennek igéjét, aminek alapján szeretnék ma örömhírt, evangéliumot hirdetni. Lukács írása szerinti evangéliumból olvasom, 17. fejezetnek az 5-től a 10. versig terjedő szakaszát. Az apostolok így szóltak az Úrhoz: növeld a hitünket. Az Úr ezt válaszolta: ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vad fügefához: szakadj ki gyökerestől, és gyökerezz meg a tengerben, az engedelmeskedne nektek. Ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, amikor az szántás és legeltetés után megjön a mezőről: jöjj ide hamar, és ülj az asztalhoz. Nem azt mondja inkább neki: készíts nekem valami vacsorára valót, övezd fel magadat, és szolgálj fel nekem, míg eszem és iszom. Te majd azután egyél és igyál. Vajon megköszönie annak a szolgának, hogy teljesítette, amit parancsolt neki? Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt: haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt. Isten szent lelke tegye áldotta az ige hirdetését, hallgatását, befogadását. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Kedves gyülekezet, egy gyönyörű, szép apostolok által megfogalmazott mondatot hallottunk: növeld hitünket. Milyen jó lenne, ha minden Isten tiszteleten ez lenne a lényeg, és hát abban bízom, hogy most is ez a lényeg. Akárhogyan is értjük ezt az igét, van, amikor talán egy kicsit nyugtalaníthat is, de valahol ez lenne mindennek a lényege, hogy azért gyülekezünk össze, azért vagyunk itt együtt, hogy a hitünk növekedjen. És először egy kicsit hadd szóljak a hitről, hogy mi is ez a bibliai hit, bár azt gondolom, hogy sokat olvastunk, hallottunk. Nem gondolnám, hogy új dolgokat fogtok hallani, de mégis talán tanulságos összegezni. Eszembe jut egy történet, a közelmúltban hallottam, de én magam is sokszor voltam ilyen történeteknek fültanúja. Valaki azt magyarázta lelkesen, hogy úgy lehet kibírni ezt az emberi életet, úgy lehet normális, igaz életet élni, hogy az embernek van valami plusz az életében, valami hobbi, valami szabadidő eltöltés. Van, aki szőlészkedik, borászkodik, van, aki pecázik, van, aki meg hisz, vallásoskodik, templomba jár. Mindegy, hogy mit csinálsz, de valamit csináljál, és akkor nem fogsz megbolondulni, és normálisan kibírod az életedet. Nagyon sokan gondolkodnak így, és mielőtt még pálcát törnénk felettük, én azt gondolom, hogy egy templomi közösségben is kísérthet ez a gondolat, mint hogyha a hit az valami plusz lenne, haba tortán. Tehát van egy normális emberi élet, és akkor valami még, valamit hozzá applikálunk, valamiben többek vagyunk, mint hogyha az egy ráadás lenne, vagy egy különlegesség. Hát nyilván nem az. Hit nélkül nem lehet az Istennek tetszeni. A hit egyfajta megfogalmazás szerint az Isten kegyelmének, irgalmas szeretetének az elfogadó eszköze, olyan, mint egy szervünk lenne. A szememmel látok, a hitemmel tudom azt, tapasztalom, és bízom az Isten kegyelmében, szeretetében. Ez egy csodálatos, szép dolog, és nem keverjük soha össze az emberi hiszékenységgel. Hadd olvassak föl egy könyvből, én ritkán szoktam könyvből olvasni, de most úgy gondoltam, hogy már legalábbis az ige hirdetés közben, úgy gondoltam, hogy most megteszem. Egy klasszikus könyv, Ravasz Lászlónak a könyve, igazán klasszikusnak gondolom, és ez egy személyes vallomás, hogy ahogy lassan-lassan öregszem, egyre jobban szeretem a klasszikus dolgokat, ahogy fogy az életem ideje a Földön emberi számítás szerint, úgy gondolom, hogy hát azt valami igazival kellene már megtölteni. Nagyon szép, teológiailag is igaz, és egy írónak a csodálatos szép nyelvezetén ezt így foglalja össze Ravasz László, figyeljük meg. Az, amivel a kegyelmet elfogadjuk, a hit. Mással nem lehet elfogadni, csak hittel. A kegyelem nem fizikai erő, tehát fizikai úton elsajátítani nem lehet. Lelki valóság, csak lelki úton lehet a miénk. De nem lehet a miénk külső tapasztalati úton, mert tapasztalni annyit jelent, mint a valóságot érzékszerveink alá helyezni. A kegyelem nem érzékelhető, nem sajátítható el értelem útján, mert természete szerint irracionális. Felülhalad minden értelmi munkát. Nem lehet magunkból extázis, elragadtatás útján kierőszakolni, mert a kegyelem tényekben, történelemben, személyekben, egy szóval igében, éppen ígéretben áll előttünk, és az elsajátítónak ezen az úton kell haladnia. Csak a hit útján lehet elsajátítani. Ez az elsajátító szerve a kegyelmi világ valóságainak. Tapasztalása, megismerése, megértése és szellemi feldolgozása a valóság egy olyan dimenziójának, amely minden más dimenziónál felségesebb, gazdagabb és reálisabb. De csak a hit szeme előtt tárul fel. Erről a hitről beszélünk, és egy kicsit még tovább forgatva ezt a gondolatsort, ja, most egy játékos kémia órán vennénk részt, egy hittanórán, akkor egy képletet felrajzolhatnánk a táblára, hogy az atomok kapcsolódnak egymáshoz, és lesz belőle egy hit molekula. Ugye mi is a hit, a kijelentés különböző megvilágításaiban egyfajta tudás, bizonyosság, aztán bizalom, aztán ismeret, bizalom, engedelmesség és reménység. Tehát ismeret, tudás, bizalom, reménység, engedelmesség. És ha ezeket összerakjuk, akkor ott vagyunk annál a hitnél, amiről megbeszéltük, hogy az embernek egy lelki-szellemi érzékszerve, az Isten kegyelmét, irgalmát így tudom érzékelni, így tudok hozzá kapcsolódni. És hát erről mondják a tanítványok, hogy növeld a hitünket, mert átélték azt, hogy szükségük van a növekedésre. Most megint más véleményeket idézek, reménységem szerint ebben a gyülekezetben ilyen reménység nincs, nem lehet. Ugye, de gyakran hallunk olyat, hogy nem kell a hitet túlzásba vinni. Ilyen arany középút, csak normálisan, csak szép normálisan, ne vitt túlzásba. Hát erről már sokat, sokszor beszélgettünk itt az elmúlt évek során. A hitet nem lehet túlzásba vinni, vagy hiszek, és az egy növekedő állapot, vagy nem hiszek. A vallásos életemet azt vihetem túlzásba. A vallásos emberi hülyeségeknek hát az könyvtárakat lehet összeállítani, hogy micsoda bolondságokat, esztelenségeket tud az ember kitalálni vallásoskodva, de az nem az élő hit. Tehát nem lehet túlzásba vinni. Amikor hiszünk, az egy élet. Amikor a hitem növekszik, és annak mindig növekednie kell, mert az maga az élet, akkor az életem növekedik. Ha hitem növekszik, akkor az életem növekedik, természetesen minőségi értelemben mondom, a testi értelemben nem növekszünk 100 éves korunkig, de minőségben, életminőségben, lelki dolgokban feltétlenül. Egyházi körökben, hívő körökben gyakran kísér bennünket az az elgondolás, hogy mire jó a hitnek a növekedése. Az kísér bennünket, hogy valami külső, látható eredményeket produkáljunk. Hogy erős hitre van szükségünk, hogy felépítsünk egy szép templomot. Nem a szép templom ellen beszélek, azt tudjátok, mert óriási élmény nekem itt lenni. Néha vannak olyan furcsa álmaim, újra ott vagyok a közösségi házban, amikért nagyon hálás voltam annak idején, de olyan jó, hogy nem ott vagyunk, azért nem lehet összehasonlítani. Na, de nem arra való a hitünk növelés elsőbb, hogy építsünk templomot, még arra sem való, hogy missziós eredményeket érjünk el. Persze ahhoz is nagy hit kell, erős hit, és a missziói parancs értelmében mennünk kell, végeznünk a dolgunkat, hirdetni az evangéliumot, ez így igaz. De alapjában nem azért kérem az Urat, hogy növelje a hitemet, hogy azzal én mérhető missziós eredményeket tudjak elérni. Én személy szerint is ebben már voltak bukásaim, és olyan jó volt ebből kigyógyulni, hogy nem ez számít. És van, amikor csodákat, jeleket, tapasztalatokat kívánunk, néha-néha még talán hajszolunk is, van egyfajta ilyen követelményrendszer is, talán egyházon belül is, de hibás követelményrendszer, hogy elhiszem a te hitedet, ha felmutatsz valamit, ha ilyen-olyan vagy, ha ilyen-olyan lelki ajándékaid vannak, ha ez és ez történt az életedben. Nagyon fontosak a lelki ajándékok, ahol ott a Szentlélek, ott van Szentlélek ajándéka, kinek-kinek személy szerint adatik, de azért sem kérjük ilyen értelemben a hitünk növelését, hogy utána valamit, mint egy produktumot kirakjunk a kirakatba, hogy lássátok, én tudom ezt is, tudom azt is. Nagyon érdekes az eligazítása a felolvasott igének, mert amikor ezt kérik az Úr Jézustól, hogy növeld a hitünket, akkor nagyon-nagyon egyszerű dolgokról volt szó előtte, ugye a lekcióban, amit András felolvasott. Szó volt egyrészt a megbotránkoztatásokról, hogy ne botránkoztassunk meg másokat. A botránkozást úgy is meg lehetne fogalmazni, hogy az olyan, mint amikor a másikat csapdába ejtem, kelepcébe ejtem. Mindenkinek van egy életútja, vezet valahonnan, valahova. Reménységünk szerint ugye az üdvösség útját járjuk, és ha én az indulataimmal, az ostobaságommal, a gyávaságommal, ki tudja mivel, én megbolygatom a másikat, megzavarom ebben az úton járása, mintha egy csapdát állítanék neki. Hát ilyeneket is átéltem már, így vissza-vissza gondolok. Jó néhány embert már így a gyülekezeti életben megsértettem, megbántottam, esetleg évekre visszavetettem. Hát még azok, akikről nem is tudok. Tehát a megbotránkozás lehetősége ott van körünkben, és amikor hallják a tanítványok, átélik azt, hogy hát ez ugye nem, ezek nem nagy missziós feladatok, ezek alapvető kérdés, hogy megbotránkoztatom-e a testvéremet, a családtagot, a velem élőt, nehéz kérdés. De még milyen sokszor? Lehet-e emberi erővel olyan életet élni, amikor nem botránkoztatjuk meg egymást? Nehéz kérdés. Tehát őszintén csak az lehet a válasz, hogy nem lehet. Hát állandóan botránkoztatunk, egymást kelepcébe zárjuk, és persze itt azért hozzá kell tenni zárójelbe, milyen jó, ha nem csak ebben kérem az Úr segítségét, hogy én ne botránkoztassak másokat, hanem abban is, hogy ne legyek könnyen botránkoztatható. Hát olyan könnyen meg lehet botránkozni, megsértődni. Ebben is kérhetjük az Úr segítségét. És mi a megoldás, mi a gyógyszer, a következő téma, hogy az Úr Jézus szavaira figyelünk, a megbocsátásról beszél. Bocsáss meg, ha megbánja a te atyád, fia, a megbánás azt jelenti, hogy egy más felismerésre jut, szinte egy szellemi irányváltás, bocsáss meg neki, még hétszer is, Lukácsnál ezt olvassuk. Megbotránkoztatok, engem is megbotránkoztatnak, szörnyű, kusza helyzet, lehet ebből kijutni emberi erővel, igazságoskodással, méricskéléssel, kinek, mennyire, mikor, hogyan volt igaz, a lehetetlen, mintha egy szerencsétlen légy lenne körbeszőve a pókhálóba. Nincs más megoldásunk, mint amit föntről kapunk, a kegyelem, az irgalom, és irgalmat kell gyakorolni egymással, és itt vagyunk a megbocsátásnál. És a tanítványok hallották ezt a két témát, nagyot dobott rajtuk. Egy nagy ütés volt, azt hiszem ez, mint hogy nagy ütés lehet számunkra is, ha jól belegondolunk. Megbotránkoztatás, megbocsátás, alapvető dolgok. Nem a templomépítésről van szó. És akkor az ember rájön, hogy hát ez lehetetlen, emberileg lehetetlen. Nem tudok olyan könnyen megbocsátani. Ugye hát Lukács nem beszél itt 70-szer 7-ről is, csak a 7-es számot emlegeti, és tudjuk, hogy ez is egy képes beszéd, jelképes szám, teljességet jelenti, hogy lehetőleg teljesen mindig légy készen a megbocsátásra. De egy kicsit most játékosan eljátszunk a számokkal. Van-e köztünk valaki, lehet, hogy van, de nem én vagyok. Van-e köztünk valaki, aki már kipróbálta az életben, hogy 7-szer meg tudta bocsátani ugyanazt? Számolhatnánk vissza, hogy 6-szor megtudtuk, vagy 5-szer esetleg, így lehetne alkudozni. Másodszor is nagyon nehéz, aki próbálta. A harmadszor már szinte lehetetlen, de én azt mondom, visszamegyek az 1-es számig. Hát az sem kis dolog, ha egyszer sikerült valamit, igazából úgy megbocsátanom, hogy a megbocsátás azt jelenti, hogy adósság elengedés. Nagyon-nagyon nehéz. És itt vagyunk, átélhetjük azt, végig gondolhatjuk azt, amit akkor a tanítványokat Jézus mellett, körülötte szükségünk van a hitünk növekedésére. Hát persze. Hát ebben vergődünk, ebben élünk, botránkozunk, botránkoztatunk, vétkezünk, megbocsátunk, meg nem bocsátunk, próbálunk megbocsátani. Kell az Isten kegyelme, kell a hit, mert hit nélkül nem fogom az ő kegyelmét. Hit nélkül nem dolgozik bennem a Szentlélek, nem értem az igét. Kell a hit, és a hit az mindig változik, nap mint nap meg kell, hogy újuljak benne. Annak növekednie kell. Gyönyörű szép ez az apostoli kérés, tanítványi kérés, és ez számunkra is nagyon-nagyon fontos. Ahogy Mikeás prófétánál hallottuk a felolvasott igerészben, légy alázatos Isteneddel szemben, törekedj a szeretetre. Hát ez magától megy, tudok én törekedni a szeretetre, magamtól nem tudok. De még a megfogalmazás is nagyon finom, nem arról van szó, hogy egy elkészített, tökéletes szeretetben tudnánk élni. Törekedjünk rá, és ha valamire törekszem, odafeszülök, nekifeszülök, abban benne van az, hogy növekednem kell. Növekedés nélkül nincs törekvés. És az alázatosság Istennel szemben, az sincs készen, hogy egyszer hitre jutottam, és utána évekig, évtizedekig én alázatos vagyok Istennel szemben, dehogy is. Az is egy folyamat, nap mint nap botladozunk benne, nap mint nap kérni kell a segítséget őtől ehhez is. Tehát ez is folyamat, növekedni kell a hitünkben. Emberileg lehetetlen, hogy ezt az utat tudjuk járni, hogy ne okozzunk megbotránkozást, hogy tudjunk megbocsátani 3-szor, 4-szer, 1-szer, de ami az embernél nem lehetséges, lehetetlen, az Istennél lehetséges. Arról szeretnék még röviden beszélni, hogy és mi van akkor, ha Isten kegyelméből időnként sikerül, mert arról is be kell számolnunk, hogy igenis a hívő élettel vele jár, hogy időnként sikerül. Nem olyan könnyen. Megbotránkoztatunk, de eltelik egy kis idő, 1-2 óra, 1-2 nap, vagy 1-2 hónap, vagy 1-2 esztendő, de aztán feloldódunk, tudunk megbocsátani, bocsánatot kérni, feldolgozzuk ezeket a kelepcébe zuhanásokat, botránkozásokat. Tehát időnként sikerül, ez is az Isten kegyelme. És akkor mi van? Hogy dolgozom fel a sikeremet? Amikor átélem, mert átélhetjük azt, hogy igenis, hát ugye megváltozik az ember élete Krisztussal. Ami előtte nem ment, amit nem is ismertem, azt most már ismerem és gyakorlom. Új élettapasztalatokra teszünk szert. De hát, ha ezt átéljük, akkor mi van? Hát akkor jön a hálaadás, hogy megtehettem, milyen jó, hogy megtehettem. És itt szeretnék rátérni a második kulcs igénkre, amit az Úr Jézus akkor a tanítványok szívére helyez. Ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt, haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt. Az egyik bibliafordítás ezt a mondatot, hogy azt tettük, ami kötelességünk volt, azt úgy adja vissza, hogy annyit tettünk csak, amennyit úgy is tartoztunk megtenni. Hogy sikerült valakinek megbocsátanom, nem lehetek rá büszke, hát akkor ízét, savát veszti, megbüdösödik, megromlik az a megbocsátás. Hálás lehetek érte, hogy megtehettem, és ez nekem tartozásom volt. Ő is tartozott nekem, mert megbántott, de milyen furcsa, hogy én is tartoztam neki az irgalom gyakorlásával. A legnagyobb adósság elengedésünk, bűn, megbocsátásunk a felebarátunk ellen, az is csak azt jelenti, hogy a tartozásomat róttam le. Csak annyit tettem, ez nagyon fontos, hogy csak annyit, amivel úgy is tartoztam. Igaz, hogy ő bántott meg, ő tett tönkre, ez igaz, de hogy megbocsássak neki, ezzel pedig én tartozom az ő számára. Ő mással tartozik velém. Ugye hát mindennek mögött, ezek mögött az Úr Jézus irgalma, kegyelme ott van, mivel nekem mindent kifizetett a keresztván, nekem minden vétkemet elengedte, az adós levelemet felszegezte, hát ebből fakad minden. Velem irgalmas volt, akkor én tartozom a fele barátommal szemben és az irgalmasság gyakorlására. És van ebben még egy nagyon jó hír, itt egy kicsit a címet is szeretném magyarázni, azt a címet adtam az igehirdetésnek, hogy boldogító kötelesség. Ugye, első hallásra általában a kötelesség szó nem hangzik olyan jól, de az ember még belegondol, vannak nagyon-nagyon szép, boldogító, embert nemesítő kötelességek is az életben. Hát ez az Istennel szembeni kötelességünk is ilyen. Ugye egyrészt, mert átélem azt, nagyon komolyan veszem, hogy én irgalomból élek. Milyen jó, hogy ez lehet az én kötelességem, hiszen az van mögötte, hogy irgalomból élek. Ez örömhír. És aztán az is örömhír, hogy mivel nekem kötelességem megbocsátani, kötelességem engedelmesen lépni az Isten hívására, nem plusz az életemben, nem egy dicsekedni való, nem egy vallásos teljesítmény, hanem kutya kötelességem, tartozásom. Ez azt mutatja, hogy ez az emberi norma. Tehát nem csináltam semmi különlegeset, csak végre normálisan éltem, gondolkodtam, vagy egy szót szóltam normálisan. És az a nem normális, az abnormális, ha nem így csinálom. Ugye sokszor mi ezt nem éljük át megfelelően, annyira más az Isten nélküli világ, de mégis át kell azt élnünk, és itt közösen hangoztatni kell, és szembesülni vele, hogy az a normális, ha Istennel vagyok. És valamit normálisan tenni, gondolni, szólni, hát az kötelességem, nem? De boldogítés, hát nem boldog, ha végre normális lehetek. Nap 24 órájából néha megadatik, hogy amikor Istennel sikerül valamit, kis fázis eltolódásokkal, nagy fázis eltolódásokkal, öröm néha normálisnak lenni, de az Isten nélkül nem megy. És hát az is örömhír, hogy egyáltalán erről beszélhetünk, hogy ebben a kusza világban van világosság, van olyan, létezik, hogy megbocsátás, létezik életek megújulása, létezik vigasztalás, hogy létezik élő Isten, hogy van valaki, aki több és más, mint én, de én ezzel valakivel nap mint nap élő közösségben lehetek. Hát ezért is kötelességem, természetes dolog, hogy vele vagyok. Ezért gondolom, és ezért érzem én úgy, hogy boldogító ez a kötelesség, boldogító ezt a tartozást törlesztenem, hiszen az Isten irgalmából élni, hozzá életközösségben kapcsolódni, az maga a boldogság. Megvan terítve az Úr asztala, és nem sokára átélhetjük, gyakorolhatjuk nagyon szép látható jelekben is a hozzávaló tartozás nagy lehetőségét, nagy ajándékát. Szeretnék még egy példát elmondani, és még egyet idézni Ravasz Lászlótól. Sokszor elmondtam az elmúlt esztendőkben Dömösön, amikor a misszióban, amikor a hitről beszélgettünk, hogy a hit az hasonló egy élő fához. De egy fa, ha él, az mindig változik. Természetkedvelő emberek, tudjátok, ha szeretitek a fákat, megfigyeltétek. Egy fa soha nem ugyanolyan. Ez mindig változik. Ez a változás mutatja, hogy él. Minden évben növekszik. Lehet, hogy csak néhány centit. De ha összeadjuk a sok-sok ágát, bogát, akár 100 méterek is kijönnek belőle. Ha egy fa egy esztendő alatt semmit nem növekedett, az azt jelenti, hogy kiszáradt. Az nem él. Tehát a hitünk is, ha él, akkor növekszik. És a kötelességre is szól ez a példa, ez talán nagyon egyszerű, és gyermetek, bocsássátok meg ezt, de így elképzelem, hogy egy fának, még egyszer bocsánat a hasonlatért, egy fának kínszenvedés, a növekvés, ez az ő kötelessége, ez az ő normális állapota, ez fárasztó, ez riasztó neki? Hát minden erejével azon van, hogy törekedjen a fény felé a legmostohább körülmények között. Nálunk, amikor építkeztünk, téglakupac alól nőtt ki a szerencsétlen. A madár odaejtette a magját, gírbe, gurbán, a sét kupacon keresztül mindent elkövetett, hogy úgymond teljesítse a kötelességét. A növekedés, ami normális állapotunk. És hogy ne ezzel a gyermetek példával fejezem be, akkor újra elővenném Ravasz Lászlót, és akkor néhány sort kérlek, hogy még figyelmesen hallgassatok meg belőle. A keresztény ember élete két fundamentális magatartáson épül fel. A hit és engedelmesség magatartásán. A kettő együtt az élet. A hit engedelmesség nélkül üres, az engedelmesség hit nélkül vak. A hitből való engedelmességet új életnek nevezzük. Ez az engedelmesség. Önmagát megtagadja, alázatosan hordozza keresztjét, és alázatosan cselekszi azt, amiben a mennyei atya megbízásából foglalatosnak kell lennie. A megszentelt keresztény életnek gyümölcsei a jó cselekedetek. A jó cselekedet nem üdvösségszerző, nem ad jogot az üdvösségre, de bizonyos jegye a keresztény életnek, mint a nemes gyümölcs annak, hogy a fa beoltatott. A jó cselekedetek három dologról tesznek bizonyságot. Isten felé a megváltott ember háláját fejezi ki. A hívő felé isteni jelek és bizonyságok kiválasztottságról és kegyelmi állapotáról. Fele barátaink felé példaadás és misszió. Ámen. Csendesedjünk el. Urunk, kértük az ének szavaival is, hogy bölcsességet adj nekünk. Erősítsd meg, gerjeszt fel az életünkben a szeretetet, feléd való szeretetet. De kérünk, hogy erősítsd és újítsd meg az egymás felé való szeretetünket is. együtt könyörgünk hozzád, hogy növeld a mi hitünket, nézd meg az életünket külön-külön is. Hol van szükségünk erősítésre? És köszönjük, hogy te vagy az, akihez mindig oda lehet fordulni. Bizalommal, nyitott szívvel, és lehet tőled kérni. Kérünk, hogy újíts meg minket. Köszönjük az elmúlt hét eseményeit. Köszönjük az ajándékaidat. Köszönjük a nehéz helyzetekben való támogatásodat. Köszönjük, hogy betegségben, mindenféle nyomorúságban is velünk voltál. Emberi hitetlenségeinkben, kicsinyeskedéseinkben is ott voltál. És várod, hogy ezekből kilépjünk. Köszönjük a megszületett új életeket, életet. Kérünk, hogy adj áldást az ő életére, a szülei életére. És kérünk, hogy legyél velünk szent lelkeddel, legyél az úrvacsora alatt is. Hadd értsük meg, amit mai napon nekünk akarsz mondani. Kérünk, hogy használd fel az Isten tisztelet minden részét. Legyen, Urunk, tied a dicsőség, legyen áldott a neved. Amen. És együtt imádkozzuk-e hangosan az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek vigasztaló közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Isten legyen velünk, áldás, békesség, viszontlátásra.